I Am Janka vendégem továbbra is, amit meghallgattunk, az egy elég erős darab.
Igen, ez a Sara vonós lemezről az egyik ilyen súlyos tétel, de úgy gondoltam, hogy kihasználom ezt a lehetőséget.
Már nem játsz ekkor rádiót, igen. Legalább mi lejátszottuk.
Egyszer tudom. Legyek, és akkor viszont legyen tartalma, ahogy beszélt.
De az összművészeti gondolkodás módra jut eszembe, hogy nyilván ez egy 24 órás elfoglaltság. Az, hogy folyamatosan szívod magadba a világot, lévén egy valóságérzékelő talkshowban vagy, ez a műfaj megjelölés, de ebben nem sokára bejön akkor a képzőművészet. Bejön a film, a fotográfia, a nem tudom, a szobrok. Szóval, hogy ezek hogyan tudnak össze dolgozni egymással, érted? Vagy te hogyan tudsz ezekkel együtt lélegezni?
Igazából ez a kérdés, hogy ez a gondolat nagyon hasonlít ahhoz, amikor mondjuk azzal szembesítenek, vagy azt teszik fel nekem kérdésnek, hogy miért csinálok ennyi féle zenét, hogy miért nem választok egy műfajt, és azon belül mondok el minden történetet. És valójában az van szerintem, hogy az, hogy az összművészetben gondolkodás az én részemről egyszerűen szükségszerű. Tehát én nem ültem le és gondoltam ki, hogy hát én inkább azt hiszem, hogy ilyen összművészet is csávó leszek, de nem volt egy ilyen pillanat. Hanem valójában csak annyi volt, hogy vannak ezek a víziók, elképzelések, tervek, amiknek a központjában egyfelől az áll, hogy én milyen témákat szeretnék saját magamból feldolgozni, amik történtek velem, vagy amik nem hagynak nyugodni, illetve milyen hatást szeretnék kiváltani a hallgatóból, milyen érzelmeket, gondolatokat. Ezt nyilván nem lehet tökéletesen csinálni, de hogy körülbelül mi az irány. És a következő pillanatban már azon veszem észre magam, hogy egyértelmű válasz jön, hogy oké, ez vonos négyes kell és kortárs tánc, vagy ez két dobos kell és torzított gitár. Tehát, hogy egyszerűen ezek az eszközök, ezek a formák, vagy akár a művészeti ágak, hogy az ember egyáltalán zenét csinál, vagy képzőművészetet, vagy ír valamit, azt én bennem a maga a cél bontja ki, és például olyan helyzetekbe is rak, mint amikor 5 évvel ezelőtt írtam először olyan klasszikus hangszerekre bármit, és megvolt az igény, hogy kéne ilyet csinálni, csak nem tudtam róla semmit, szóval el kellett kezdenem megtanulni, hogy hogyan lehet kottát írni, hogyan tudnak játszani ezek a hangszerek, mik a fekvéseik, mik a hangszín, stb. És akkor ezt meg kell tanulnom ahhoz, hogy meg tudjam írni azt, amit éreztem, hogy ilyen módon kell megvalósítani. Szóval ez mindig egy folyamatos tanulás, meg egy folyamatos kutatást von magával, amit amúgy imádok.
Ez a tanulás egyébként, ez tök érdekes, hogy magadról elkezdesz tanulni. Még az első részben beszélgettünk arról, hogy te mondtad, hogy mindenkinek megvan a maga útja, hogy hogyan néz szembe a saját traumáival, és hogy rajtad az úgy megy keresztül, hogy néha összetöröd a kezed, vagy hogy én önsorsrontónak gondoltam ezt, vagy ennek apostrofáltak, de hogy közben lehet, hogy ez egy erős kifejezés. De ha mindenki így szembenézne a saját dolga őszintén, tehát mindenki tudna tükörben nézni, és jól tükörben nézni, és jó kérdéseket feltenni, akkor ez lenne az eredménye, szerinted? Tehát, hogy a világ, és abban, ahogyan mi létezünk, vagy mozgunk a világban, az ennyire nagy konfliktusokat tud eredményezni? Akár saját magunkkal?
Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó kérdés, és azt gondolom, hogy bárki, aki hallgatja, hogyha egy pillanatra kizár mindent, amiben éppen van, és elfelejti azt a szerepet, hogy ő most alkalmazott apa, anya, gyerek, nem tudom, bármi, hanem csak egy pillanatra belegondol, hogy úgy mindennek a mélyén és minden mögött ki van, és vele mi van, akkor szerintem mindenki érzi, hogy nagy erők mozognak, és nagy történetek vannak mindenkiben. És a probléma szerintem az, hogy a társadalmunk, a nevelés, az oktatás nem ad a kezünkbe semmilyen olyan eszközt, aminek segítségével foglalkozhatunk ezekkel a valódi mélységben létező fontos kérdésekkel vagy gondolatokkal, nehéz is konkrétan megfogalmazni őket, mindenkinek más. Szóval csak arra kapunk tippeket, hogy hogyan lehet ezt elfolytani, hogy lehet bulizni, lehet vitatkozni, lehet belekötni a másikba, lehet dudálni az utcán, lehet köpködni, lehet mit tudom én, pletykálni, panaszkodni. Tehát van egy csomó ilyen eszköz, amit ellesünk egymástól, vagy megtanuljuk az iskolában, vagy munkáján, vagy az utcán, vagy bárhol, de ugye ezek nem csinálnak valójában semmit azzal, ami bennünk igazából van. És ezért azok így beszorulnak, és baromi egészségtelenek.
Médiumként te ezeket a beszorulásokat úgy érzed, hogy kellően ki tudod tisztítani? Nincs mindenkinek meg az az eszköze, mint például neked. De láthatólag neked is egy csomó konfliktusod van saját magaddal. Hogy ezeket kellően és kielégítően meg tudod élni?
Nem. A rövid válasz az, hogy nem, és a hosszabb az, hogy nem is lehet. Én most így látom, hogy nem lehet kitisztítani, nem lehet eltüntetni, nem lehet feloldani, nem lehet nullával egyelővé tenni valamit. Azt lehet csinálni, hogy az ember, amíg távol van tőle, addig távolinak tűnik, de azért hatással van minden döntésére, meg minden gondolatára, meg érzelmeire, de ahogy az ember elkezd közelebb kerülni azokhoz a pontokhoz, ami miatt olyanná lett, amilyen, elkezd nagyon erős lenni, nagyon intenzív, és ezen a ponton az ember elkezd arra vágyni, hogy ha még tovább kutatok, és még tovább értelmezem ezeket a dolgokat, akkor talán feloldódik, és eltűnik, és megváltozhatok, és úgy fogok élni, hogy ez már nincs bennem. De ezt jelenleg az én legjobb tudomásom szerint ezt nem lehet megtenni, hanem annyi marad az egész menetből, hogy már így látod, hogy mi miért van, de az örökre úgy marad, és akkor ugye elfogadni lehet ezt, megpróbálni. És ebben segítenek mondjuk ezek a médiumok, ezért mondtam az önsorsrontás helyett inkább a szembenézést, mert hogy ez történik. Az a gond, csak visszacsinálni nem lehet. Tehát, hogyha egyszer már lementél, szembenéztél, és látod, hogy mi van, onnan már nem tudsz úgy csinálni, mint ez hogy nem lett volna meg.
Hát ez nem gond, de ez pont,
csak utólag már lehet, hogy az ember azt mondta, hogy bárcsak maradtam volna full felszínen. Érted? Lehet, hogy úgy kényelmesen.
Nem tudom, hogy ez, hogy mond-e bárki ilyet, aki egyszer rájön arra, nem hogy mi tudom. Történt. Mert érted, maga a rádöbbenés dolgokra szerintem egy ilyen felemelő érzés. Akármennyire is fáj, de közben ja. Milyen jó, hogy túl vagy rajta.
Hát ezt a túllevés élményt, ezt én nem érzem. Tehát ezért van szükségem az újabb és újabb lemezekre, meg az újabb és újabb koncertekre, mert én ott érzem, hogy valahogy valami történt. Nem tűnt el, nem oldódott fel, meg nem tudom, de hogy talán, és érted, közepén vagyok ennek az egésznek, tehát hogy nem nyilván egész életemben fogok foglalkozni ezekkel a dolgokkal, de jelenleg azt érzem, hogy a feloldás az akkor történik meg, amikor a koncertnek vége van, és eljátszottuk ezeket, és lehet, hogy az emberektől, lehet, hogy az van, hogy a közönség, aki hallgat, onnan érkezik valami olyan megértés, vagy empátia, hogy azt érzem, hogy nyilván ugye az ember csomó traumát félre dolgoz fel, és saját magát hibáztatja olyasmikért, amiért nem kell, de én talán a saját közönségemtől egy koncert után azt a szeretetet, vagy odafigyelést, amit érzek az ő irányokból, azt egy ilyen gondoskodó, megértő élménynek élem meg, talán tudatalatt, és azt érzem, hogy oké, akkor lehet, hogy mégse vagyok annyira szar, vagy lehet, hogy tényleg nem követtem el annyi rossz dolgot, mint amennyit gondolok, vagy hogy igazából így is elfogadható ember vagyok, ahogy vagyok.
Ehhez kellenek a koncertek neked?
Nekem kellenek, igen. Minden, azt szoktam mondani, hogy minden lemez akkor van befejező, hogyha eljátszottuk koncerten. Addig nem létezik a zene, addig, amíg csak audio formában van, vagy kottán, vagy ilyesmi, addig az csak elképzelés. A zene akkor születik meg, amikor a színpadon előadják, és az ott, abban a térben álló emberek befogadják, ott ért véget a mondat. Addig nem.
Tudod, mi jutott eszembe? Nekem van egy hipotézisem az előadó művészetekről, meg arról, hogy az ember hogyan küzdi meg a konfliktusait, és hogy legtöbbször az ego az alapja, meg az egód dolgozik ellened. És hogy előadó művésznek lenni, az pont egy ilyen ego boost. Tehát, hogy az pont arról szól, hogy szeret téged egy bizonyos számú tömeg, az neked visszajelzést ad, és anélkül nem is nagyon tudsz élni. De az egódat felismered? Van arca az egódnak?
Hát van, de nagyon távoli. Tehát, hogy igazából...
Így gondolod legalábbis.
Valójában az van, hogy az, amit mondasz, hogy a színpadon lenni ego boost, igen, akkor, hogyha magadról énekelsz, vagy hogyha a dalok arról szólnak, hogy mekkora király vagy. Az én dalaim nem erről szólnak. Nekem egyetlen dalom se szól arról, hogy mekkora erős forma vagyok. Mindegyik arról szól, hogy a túlélésért küzdöm meg ott. Szóval, hogyha kint vagy a színpadon, és törékenyebb vagy, mint valaha életedben, akkor az nem ego boost. Az teljesen más.
Addiktív? Az, hogy ezt megmutasd, a törékenységed?
Egyelőre úgy érzem, hogy ez az egyetlen út ahhoz, hogy ilyen balansz, valamiféle egyensúlyt érezzek.
El tudod képzelni nélküle?
Egyelőre nem, de azt gondolom, hogy az soha semmi az életemben nem maradt ugyanúgy, ugye minden megváltozott egy idő után, szóval azt gondolom, hogy valahova innen is változni fogok majd, de most per pillanat nem látom még a következőt.
Beszéljünk még egy picit a Sarah koncertfilmről, amit ugye május 17-én vetítetek a kinóban, és ez az egyszer és megismételhetetlen. Pont egy picit, mintha ellene menne a világ mostani igényeinek. Naponta legalább két üzenetet kapok. Mikor lehet visszahallgatni? Hol lehet visszahallgatni? Az igény az megvan rá. Meg lesz itt is valószínűleg a koncertfilmnél. Miért fontos az neked, hogy ez egyszer és megismételhetetlen legyen? Az, hogy azt a közösségi élményt ott és akkor élje meg az a közönség, azt miért rondítaná meg, hogyha akár utólag ez valahol vagy megvásárolható, vagy ingyen elérhető lenne?
A Sarah koncert film, az ugye tavaly a Magyar Zeneházában készült egy ott lezajlott lemezbemutató koncerten, és ott gyakorlatilag a hagyományos koncert közegből annyi ponton próbáltunk kilépni, ahány ponton csak lehet, például a beérkező embereknek egyesével megmostuk a kezét, akkor a táncosok mindenféle ilyen fiktív szakrális szertartást hajtottak végre a koncert közben. Az egész inkább hasonlított valamiféle ilyen, nem tudom, rituáléra, mint koncertre. Mi játszottunk a hangszereken, de az egész igazából ez volt a koncepció, hogy legyen ez egy rituálé, ami nem kötődik semmi ilyen konkrét valláshoz, de hogy az érzete legyen ez. És valójában az ott készült film, csak azért vettük fel, hogy így nem tudom, meglegyen, csak aztán, amikor megnéztük, akkor annyira elégedett voltam, ami amúgy ritkán fordul elő, de hogy annyira elégedett voltam a képi világgal, amit a Misoda Dani operatőr rendező barátom álmodott meg, annyira nem egy koncertfilm, ahol az van, hogy a koncertfilm az általában arról szól, hogy baromi menőnek mutassa a produkciót, hogy mekkora buli volt. Mindig ez a koncept. És mondtam neki, hogy itt most ne ez legyen, itt most az legyen, hogy próbáld meg megmutatni képen az egész helyzetnek a törékenységét, meg ártatlanságát, és sikerült. És ezt azt gondolom, hogyha felraknánk, nem tudom, netre, vagy ilyesmi, akkor egyszerűen csomó esetben annak esne áldozatul, hogy az ember elkezd, nem tudom, rántottát sütni, és akkor berakja mellé, hogy jó, akkor megnézem olyanoknak a koncertfilmjét, mert ugye az ember erre gondol, hogy végülis akkor ez a koncertfilm, megnézem, meghallgatom, és szerintem nem akarok ilyen sorsot szánni egy ilyen
anyagnak. A rántotta anyagnak. Sütés, mi a bajod a rántottával?
Imádom a rántottát. Csak a közben zenefogyasztása van, gondolom. Szóval, hogy egyszerűen nem szeretném ilyen környezetbe kényszeríteni ezt az anyagot, és ez a moziban vetítős dolog, ezt a Dani dobta be, hogy egy évig gondolkodtam rajta, hogy vajon mi legyen, hogy hogyan korlátozzuk, hogy hol nézzük, nem tudom, és akkor bedobta, hogy legyen egy ilyen 100 fős kis terem, és hogy legyen ez, és ez nagyon-nagyon közel lesz ahhoz az élményhez, ami a koncerten történt, hogy így leülsz, és akkor ott történik, és az egésznek van egy ilyen szakralitása, és ez az egyik fétisem, nem tudom miért, pedig nem vagyok.
Igen, a szakrális szót azt most szerintem hatodjára, vagy hetedjére használod.
Szóval, hogy ez a szakralitás, mint olyan, ez egy ilyen elképesztően fontos dolog nekem, és ez az egyetlen olyan dolog, ami az összes projektemet átfogja, tök mindegy, hogy metal, vagy klasszikus, vagy ambient, vagy szól, vagy nem tudom. Ez a szakralitás dolog, ez jelen van, nem tudom, miért van erre igényem, de nagyon erősen van. A lényeg valójában itt a film tekintetében ez volt, hogy tudjuk úgy levetíteni, hogy ez egy ilyen intim, szakrális közös élmény legyen, és így.
Ez érdekes, amit most mondasz, de közben eszembe jut, hogy az mindennapjaidban hogy van jelen a szakralitás?
Hát ez egy nagyon jó kérdés, meg háttal nem kezdünk mondatot, de hogy...
De viszont,
igen. A hétköznapjaimban nem annyira van jelen, mint amennyire szeretném, és épp ezért foglalkozok minden nap zenével. Tehát, hogy minden nap igyekszem...
Az a te szakralitásod.
Igen. Tehát nálam ott kezdődik a szertartás, amikor felteszem a fejhallgatót, lenémítom a telót, és tudom, hogy most egy, két, három, öt, hat órát valamelyik zenei projekttel fogok csak foglalkozni, vagy egyszerűen csak leülök zongorázni így mindenféle cél nélkül. És ez mondjuk minden nap megtörténik, és nincs más választásom, tehát nem tudok. Így nekem például nagyon komoly, már így fantázia szinten nagyon komoly trauma egy nyaralás, mondjuk, hogy ilyen 8-10 napra elmenni valahova, ahol nem tudok zenével foglalkozni.
Miért nem tudsz?
Azt így, hát ez így tudod, eszköz, nem tudom elvinni a hangszert magammal, meg mit tudom én, nem úgy van, meg nyilván akkor, amikor barátnőmmel megyek, akkor már azért inkább város kéne nézni, nem a szobába ülni és gitározni.
Ez nem te vagy. Nem
ő miatta, mert ő a zene után a legfontosabb dolog az életemben, ő miatta igyekszem magam rávenni, mert szeretném, hogy jól érezze magát, meg igazából amikor ráveszem magam, és eltelik egy óra, akkor már így kiderül, hogy igazából tök jó az erdőben sétálgatni.
Persze,
hogy
jó.
Szeretem, csak így elindulni nehéz. Úgyhogy próbálom rávenni magam, de azért az alapbeállításom az az, hogy legyek otthon, legyek a saját környezetemben, hogy bármikor hozzányúlhassak a zenékhez. De ez kicsit talán túlzásba esek. Ez így ilyen
függős. Igen, egyébként, tehát, azt értem, de muszáj pihenni. Tehát egyszerűen muszáj, mert terítődsz.
Igen, tehát csak nem muszáj. Tudom egyáltalán, nem tudom, mi az a pihenés. Én már de elveszítettem teljesen a fonalat, nem tudom definiálni, már én tudom, hogy az emberek hogy szoktak általában pihenni, de hogy én egyszerűen per pillanat nem. Tehát, hogy csak úgy tudok pihenni, amikor nincs más választásom. Tehát kiégés, összeomlás, és akkor tudod, hogy fekszel egy napig.
Az nem jó.
De hogy
az, nem
meg,
jó.
Az nem pihenés, ja, nem az már tűzoltás.
Tűzoltás, így van.
És hát azt hiszem, ezt lehetne bárhogy bontani, de talán van egy ilyen alapállapot, hogy a nagyon rövidre akarom zárni, hogy akkor érzem jó embernek, vagy értékes embernek magam, hogyha dolgozom.
Uh-huh. Ha szóval nem, egy akkor, megfelelési igen, kényszer.
Abszolút, hogyha nem, akkor meg abszolút nem. Nyilván ez egy furcsa egyoldali ilyen visszajelzés para, hogy a nagyon-nagyon sok munkával, nagyon-nagyon jól látható eredményekkel nagyon sok pozitív visszajelzést kaptam az elmúlt 15 uh-huh. évben, és amiatt senki nem veregette még meg a vállam, hogy de jót pihentél, tudod, és akkor így kicsit az agyamban így félre van csúszva ez, hogy a pihenés az valami ilyen elengedhetetlen kényszer, amit muszáj néha csinálni, de nem az az élet lényege, hanem a munka. Úgyhogy ez egy ilyen, el van ferdülve sajnos ez az értékítélet bennem.
Igen, elég Dostojevszki hozzáállás. De igen, nem áll távol tőlem, szóval én, hát, ha valaki köztet megértem. Álljám, Jank, köszi, hogy itt voltál.
Én is köszönöm, a beszélgetésre meg volt.
Nektek pedig köszönöm a figyelmet, ez volt már a Szabad Esés. Köszönöm, hogy hallgattatok bennünket, további jó rádiózást, találkozunk holnap is. Szevasztok!